Kedves gyülekezet, ahogyan hallottuk, az a én témám megbocsátás előtt mindent meg kell, meg lehet-e bocsátani. Mit tegyünk, ha érzéseink ellenállnak, ha bocsánatot sem kérnek tőlünk, létezik-e megbocsáthatatlan? Elég nehéz ez a kérdés, és rögtön válaszolhatnék két mondatban, vagy egyben, attól függ, hogy milyen lelki állapotban vagyunk. Attól függ, hogy hogyan gondolkodunk, és milyen mélyen jutottunk el az Istennel való kapcsolatban, vagy a kapcsolat területén. És lehet, hogy nem minden esetben csak ettől függ ez a dolog, mert beszél arról a Szentírás, ahova majd, vagy amihez el fogok jutni, hogy van a Szentlélek elleni bűn is, ami megbocsáthatatlan. És arra kellett gondolnom, hogy van akkor a lélek elleni bűn is, az emberi lélek elleni bűn, hiszen a test, az emberi test, a Szentlélek temploma lehet talán az emberi lélek ellen elkövetett bűn, amit nem tudunk lezárni, nem tudunk elengedni, vagy nem is lehet elengedni. Nem egy könnyű kérdés, nem egy olyan kérdés, amire egyszerűen lehet válaszolni. Több ige állt előttünk a programban, én ma mégsem ezek közül szeretnék választani, hanem egy máshonnan vett igét szeretnék felolvasni most itt a mondandóm kezdetén, majd pedig emlékeztetnék azokra az igékre is, amelyek a program szerint ki vannak írva. Így Máté evangéliumának a 18. részéből szeretném felolvasni a 15. versszakkal kezdődő szakaszt. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el, és dorgáld meg őt négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj meg az magad mellé még egyet, vagy kettőt, vagy két, vagy három tanúvallomásával erőt, csittessék meg minden szó. Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha gyülekezetre nem hallgat, legyen olyan, mint a pogány és a vámszedő. Nagy előszeretettel szokták alkalmazni az egyes testvérek azt, ha valakivel valamilyen gond van, vagy probléma van, és lelki vezetője megfedi, vagy megpróbálja helyreigazítani ebben a kérdésben, úgy gondolják, hogy nincs helyén ez a fajta feddés, és nekik kell azt a szolgálatot felvállalni, hogy a gyülekezet vezetője döntése ellenére lelki gondozzák az ilyen embert. Ebből mindig káosz alakul ki, és mindig valami olyan dolog, ami nemhogy segíteni a tévejlő embert, nemhogy segíteni a megbotlott, vagy készakarva gonoszságot, rosszat művelő embert, hanem ellenkezőleg mélyebbre löki őt abban a dologban, amiben elcsúszott, elfáradt, megtévedt, mert hisz van valaki, aki megérti őt és próbálja támogatni abban a rossz döntésében, amelyet hozott. Kispesti gyülekezetben volt egyszer egy méltóság napja sorozatban egy alkalom, amikor a drogosok méltóságáról, vagy az ilyen szenvedély betegségben vergődő méltóságáról beszélgettünk, és meghívtam egy híres zenészt, a Quimby együttes frontemberét, aki a drog problémájában vergődött sokáig, majd pedig leszokva, megmenekülve ebből a problémából sokak számára segített kikeveredni ebből a megkötözöttségből. Meggondoljuk azt, hogy rosszat tesz, aztán megpróbálja magának megmagyarázni, hogy ez miért is nem rossz, vagy miért is kellett elkövetnie a galádságot a másik emberrel szemben. És ez ugyanolyan, mint a szenvedély betegség hálójában kínlódó ember, aki mindig megmagyarázza magának, hogy miért is kell neki az adott szerhez nyúlni, és elvárja a környezettől, hogy ebben a nyomorúságban értsék őt meg. Társfüggőnek nevezzük azokat, akik ezekben a helyzetekben, vagy ebben a helyzetben segítik őket. Na ezt csak azért mondtam el, hogy ne gondoljuk azt, hogy másról próbálok beszélni, hiszen a léleknek különféle problémái, betegségei, azok összemoshatók, egymás mellé rakhatóak. És ez a frontember, akit említettem, mondott egy nagyon érdekes dolgot, amelyet nem az igéből vezetett le, hanem az élet tapasztalata mondatta ki vele, vagy az mondatta ki, ahogyan az ő életében kezdett működni a szerről való leszokás, amikor minden ajtó bezáródott. Nem volt kitől a szerre pénzt kérni. Nem volt kitől támogatást kérni azon az úton, ahol vagy amin jár, akkor kezdett el gondolkodni. És akkor indult el benne valamiféle változás. Miért mondja az ige azt, hogy az ilyen ember legyen neked olyan, mint a vámszedő? Meg a fogány. Mi hát a feladatom az ilyen emberrel szemben, vagy az ilyen emberrel kapcsolatban? Még mielőtt erre kitérnék, szeretnék felolvasni egy idézetet egy híres amerikai írótól, aki nagyon sok gyöngyszemet írt a világirodalom palettáján, kine ismerni a Tom Sawyer kalandjait, vagy a Huckleberry Finn kalandjait. Tehát ez az ember, Mark Twainnek hívták őt, egy felvett írói álnév. Ez a név, amin őt ismerjük az irodalomból, egy érdekes folyami hajózási szakkifejezésből származik a ő neve, ami a második rovást jelenti, Martú, azaz az a mélység, amely mélység minimálisan kell ahhoz, hogy a hajó el tudjon menni a folyamon. Ezt a nevet adta ő magának, és nekem arra kellett gondolni, hogy nem véletlen ez az írói álnév, hiszen valamit gondolhatott, és persze nem tudom, hogy azt gondolta én, amire én most jutni fogok, de megengedi talán ez a helyzet és ez a név, hogy erről is gondolkodjunk. Mi az a minimális mélység, amin elközlekedhet, elmehet a hajó, vagy elmehet a bocsánatkérés, vagy elmehet a társas együttlétünknek a kapcsolata, mi az a minimális, az az optimális együttélési szabály, amivel működhetünk. Hát ő mondta azt, hogy a megbocsátás az az illat, amelyet az ibolya vint arra a cipősarokra, amely eltapossa őt. Amikor belénk rúgnak, eltaposnak, és nem is teljes lábbal, csak úgy cipősarokkal, mintha a hátat is fordítanánk nekünk, ez igen mélyen érint bennünket. Belehelyezkedtem egy kicsit az ibolya helyzetéből, persze bolondság ez, mert hogy lehetne a virágnak érzése vagy gondolata, bár vannak olyan tudósok, akik szerint a virág is megérzi a gondoskodást, és szebben virít, hogyha a gazdája jól neveli, jól kezeli azt a növényt, és valahogy meghálálja a virág. De belegondolva abba a helyzetbe, amit éreznie kell az ibolyának, amely arra teremtetett, hogy örömöt okozzon a környezetnek. S ha valaki ebben a gondolatban él, hogy szeretne örömet okozni a szeretett félnek, s az beletapos, sarkával széttapossa, vajon mit is érezhet ez a virág? Hogy juthat el oda, hogy megbocsásson, és arra gondoljon, hogy nem baj, hogy a világnak, nem a világnak tudom széthinteni az illatomat, hát jó helyen van az a sarkon is. Jó helyen van az a cipő talpon is, ami nem másra való, mint hogy koptassa az utca kövét, vagy megóvja a lábat valamitől, és lehetne tovább folytatni ezt a gondolatot egészen odáig, hogy még arra sem vagyok méltó, hogy csupasz lábbal tapossanak be, hanem még cipőt is húzott, mert az érintésem is zavarja az illető, rám sem bír nézni, pedig milyen jól indult a kapcsolat. Ha egy ilyen ibolya helyzetben vagyunk, igen nehéz a megbocsátásra gondolni. Igen nehéz arra jutni, hogy abból a helyzetből, ami bennünket ért, talán a megoldás az, ha el tudom engedni, meg tudok bocsátani. Mert hisz egy olyan sérelemért, egy olyan galát támadásért, amit nehezen tudok feldolgozni, mert hisz nem érdemeltem meg, nem adtam rá okot. És hány ilyen helyzet van, amely emberi kapcsolatainkban előfordul, amikor valaki megunva a velünk való kapcsolatot, akár szerelmi kapcsolat ez, akár más jellegű kapcsolat, kihasználja a mi érzésünket. Nyugodt a tekintetben, hogy mi egy biztos pont vagyunk az életében, és eltér, kitér a velünk való kapcsolat területéről, és megpróbál egy másfajta virágot is leszakítani, letépni, mert hisz én úgyis biztos pont vagyok, és nekem az a kötelességem, hogy megbocsássak. Lehet ezt a galátságot félváról venni? El lehet engedni? Vagy lehet ez mély barátság, lehet ez munkatársi kapcsolat, és sorolhatná az ember, lehet gyermek és szülő kapcsolata, lehet gyülekezeti, testvéri kapcsolat, s mind-mind olyan kapcsolat ez, ami lefedi, ami társadalomban betöltött, ami hétköznapi életünk területét. Jézus maga arról tanít, hogy amikor a bűn, a megcsalás, a paráználkodásról beszél, hogy egy kivétele van az elbocsátásnak, és ez pedig a paráznaság, mert azt mondja, hogy aki elbocsátja az ő feleségét, paráznává teszi azt, és lehetne ugyanezt a férjedre vonatkoztatni, kivéve akkor, ha valamilyen ibolya állapot jött létre, és valami ilyenfajta ibolya állapot van, amikor valaki beletapos a másikba. Lehet ennek ellenére a gyógyulásért imádkozni? Lehet ennek ellenére homokba dugva a fejemet azon gondolkodni, hogy még meg fog gyógyulni és meg fog javulni ez a kapcsolat? Talán Szabó Ildikó testvérünk beszélt arról a filmről, amely filmben egy ügyvéd és az ő társa, pedagógus társa közötti szerelmi kapcsolat zátonyra futott, és el tudtak oda jutni, hogy ugyan nem gyógyult meg abban az értelemben a kapcsolatot, hogy újból egy pár lettek, de el tudták engedni az egymás iránt érzett haragot. Mi arra vagyunk teremtve, hogy mindig valamiféle happy endes megoldásban gondolkodjunk, és szerintünk csak az lehet a jó megoldás, ha spondját rá, és mintha mi se történt volna, kezdődjék újból minden. Általában azokat a filmeket szeretem, vagy könyveket, amelyek nem egy ilyen fajta megoldást adnak, hanem engedik, hogy én fejezzem be a történetet, azaz engedik, hogy mi gondolkodjunk tovább, és próbáljuk meg valamiféle konklúziót a saját életünkre nézve levonni, gondolkodni, és megengedi maga a történet azt, hogy lehet ez is a vége, és lehet az is a vége. Nem véletlen, hogy azt mondja Jézus, hogy olyan legyen neked, mint a pogány vagy a vámszedő. Azt gondolnánk mi, mert így vagyunk berendezkedve, hogy ezzel Jézus teljességgel elzárja az utat az ilyen létkező felé. De közben a vámszedő és a pogány lehetőséget kap arra, hogy megtérjen erről az útról. Szakíts meg vele, vagy zárj le vele egy bensőséges kapcsolatot, de azért lehet érte imádkozni, és azzal segíted, hogyha tükröt tartva elé nem engeded, hogy társfüggővé válj, vagy ahogyan ez az én ismerősöm, ez a rockzenész elmondta, hogy amikor bezárult az ajtó, és nehogy azt higgyük, hogy az ajtó mögött levő édesanyja nem zokogott és nem sírt, csak rájött arra szakemberek segítségével, hogy rosszat tesz, hogyha segít, ha nyitva van a pénztárcája, az ajtaja, mert semmi másra nem használják, mint arra, hogy a bűnös úton, a nyomorúságos úton tovább lökjék és tovább támogassák ezt. Lezárni le lehet, vagy talán le is kell, ki vagyok én, hogy ezt kimondjam, én csak gondolkodom, de lehet imádkozni és lehet könyörögni, mert hisz egy-egy ilyen seb akár egy életre megmérgezi az ember életét, megmérgezi az ember lelkét, és lehet egy új kapcsolat, lehet egy újabb szituáció, egy újabb helyzet, de a seb mindig ott marad, ha az ember ezt nem rendezi. Nem tudja önmagának, önmagával megbeszélni, nem tudja elengedni, nem tudja az Úr elé vinni, ha hívő emberről van szó, és nem tud ettől az érzéstől mentes lenni, mentes maradni. Nem egy könnyű dolog ez, nem véletlen talán, hogy a program össze állítója fölteszi azt a kérdést is, hogyha nem érzem, hogy meg kellene bocsátanom. Olyan nagy baj, ha felismerem magamban a haragot? Én azt gondolom, hogy nem, mert az egészséges ember bizony tud haragudni. Azt mondja az igés, hogy haragudjatok, csak ne védkezzetek. Miért olyan nagy baj, ha az ember a haragot, a sértettséget, a megbántottságot nevén tudja nevezni a maga életében? Nem olyan baj ez, és nem probléma ez, mert emberből vagyunk, és vannak érzéseink, érzelmeink, amelyek befolyásolnak bennünket és az életünk részei, azaz úgy kell élnünk, úgy kell megfogalmaznunk önmagunkat, hogy valamilyen üzenettel bírjunk a közvetlen társunk vagy közvetlen kapcsolataink felé számára, és ebben helye van annak, hogy sértve érezhetjük magunkat, eltaposva érezhetjük magunkat. Nem könnyű kérdés ez, talán majd a többi szolgálatban megoldást, választ kapunk arra, hogy hogyan lehet föloldódni, hogyan lehet ezekben a kérdésekben ahhoz az Úrhoz futni, aki megért bennünket és segít. Ebben a kérdésben segít a feloldódásban, segít a elengedésben, segít a megkönnyebbülésben. Szóval talán Gábor testvértől hallottam egy prédikációt, ami ezzel kapcsolatos volt, hogy milyen érdekesek azok az átok zsoltárok, amelyeket olvashatunk, hogy hogyan folyjon ki a szeme, vagy négyeljék fel az ellenfeleinket, az ellenségeinket, de mindez az Úr előtt történik, és az Úrnak mondja el az ember ezeket az indulatait, ezeket a kérdéseit, amelyek gyötrik az ő lelkét, ezeket a kérdéseket, amelyek nem hagyják nyugodni, és talán, ha az Úr előtt, sőt nem talán, biztos, hogyha az Úr előtt mondom ezt, akkor jó helyen van az, és talán megkönnyebbülök, mert tudom, hogy nem fog visszaélni az én érzéseimmel, az én értelmeimmel. Vannak-e olyan dolgok, amik megbocsáthatatlanok? Azt mondja az ige, hogy a lélek, a Szentlélek elleni támadás, a Szentlélek elleni galád bűn az megbocsáthatatlan. Mit is jelent ez? Nem olyan régen jött hozzám valaki ezzel a kérdéssel, talán ez a kérdés sokunkat izgat, sokunkat kérdések özönével áraszt el, mert mi az, hogy a Szentlélek elleni bűn, mi az, hogy valami olyan bűnt követek el, ami megbocsáthatatlan. Hiszen az örökkévalónak nem az a dolga, hogy szüntelenül megbocsásson. Az örökkévalónak nem az a dolga és kötelessége, hogy akármit csinálok, ő bocsánattáról biztosítson engem. Talán Ónodi testvérünk beszélt a fáraóról, akinek át kellett menni a csapásokon, és mindig, amikor érezte a csapás nehézségét, akkor mindig egy áll megbánást mutatott, mindig valami olyasmit mutatott, mintha megbánná azokat a dolgokat, mintha valami megértés mutatkozna az ő gondolataiban, de aztán ahogy könnyebbedett a dolga, újból kezdődött előről minden. Ez az, ami a tudatos galátság, a tudatos bűn. Egyszer megtértem, egyszer megértettem, hogy Isten hogyan szeret engem, és eljátszom ezt a lehetőséget, eljátszom ezt a írgalmát, fegyelmét Istennek, és újból visszaesem, arról beszél Jézus, hogy ez az állapot rosszabb lesz, mint az előző, mert hisz az ördög, a sátán magánál kétszer erősebb légiót vesz magához, már nem a sátán fejedelem, hanem a gonosz lélek, és felékesítve, tisztán találva azt a házat beköltözik oda erősebben. Vannak-e olyan kérdések abban a társadalomban, abban a közegben, ahol élek, amit nem lehet félváról venni, amire nincs bocsánat, amit nem szabad úgy lesöpörni az asztalra, hogy hát az egyik így gondolja, a másik meg amúgy gondolja. Beszél arról a Szentírás a Jelenések könyvében, hogy feljön a gonosz sárkány utóda, az a szörny, ami megkapta a gonosztól a hatalmat, párduc teste, oroszlán szája és medve lábai vannak, azaz minden eddigi hatalommal nyílő, és elkezd a hazugan szóló száj beszélni, ami elhiteti azokat, akik nem figyelnek arra, hogy Isten mit tanít. Többen a római birodalomra vélték vonatkoztatni ezt a jelenséget, mert hisz le van írva a Jelenések könyvében ennél a látomásnál az, hogy ez a gonosz, ez isteni hatalomra tör, és magát istenének, hatalmasnak, megmentőnek mondja, azaz olyan felségi jelzőket vonatkoztat magára, amelyek egyedül az örökkévaló Istenre jellemzőek, és megpróbálja elhitetni azokat, akik nem vigyáznak és nem figyelnek. Egy valaki volt, aki azt mondta, hogy ez a jelenség, mármint az írás magyarázók közül, ez egy általánosabb jelenség, amely korokon átívelő és mindig megjelenő, mindig felüti a maga 7 fejét és 10 szarvát, ha jól emlékszem a jelenségre, és mindig megjelenik, és mindig megpróbálja elhitetni azokat, akik az adott korban élnek. Egész addig, míg vissza nem jő a megváltó úrunk. Arra kell felhívni a figyelmet, hogy sokakkal ellentétben le kell szögezni azt, hogy az isteni uralom, a Krisztus uralma ezen a világon, abban az értelemben, ahogyan mi ezt szoktuk hallani, vagy esetleg gondoljuk, nem valósul meg. Azt mondja az Úr, hogy a mennyek országa ti bennetek van. Ez nem egy olyan kormány, nem egy olyan hatalom, amely egyszer csak beül a földi hatalom székébe, hanem egy olyan hatalom, amely bennünk kezdődik el, és a gyülekezet feladatai közé tartozva kiárad a társadalom felé, kiárad a világ fiai felé, és hirdeti az örökké való irgalmát és szeretetét, de nem úgy valósul meg, hogy keresztény kurzust kiáltunk, és attól azt kell hinnünk, hogy Jézusnak az uralma itt van a földön. De hogy van itt, sőt ellenkezőleg a nagy hitető ül a trónon, hogyha lehet, elhitesse az Isten választott népét, elhitesse azokat, akik már egyszer jöttek a nagy nyomorúságból, és most visszatérnek a nagy nyomorúságba, mert nem figyeltek oda, hogy nem egy földi hatalom a Jézus Krisztus hatalma, hanem egészen más. Az én hatalmam nem e világból való, mondja Jézus. Ha akarnám, az én atyámnak angyalai itt vitézkednének mellettem, de most még nem ennek van az ideje. Ha azt hallom, hogy most itt van a megmentő, aki megszabadítja az adott országot mindenféle vétjóból, és most jön el ennek az országnak a dicsősége, és ezt teszi Isten nevében, azt kell kiabálni, hogy vakok és süketek, térjetek készhez, mert ez nem Krisztus hatalma, hanem a gonosz üzenete, mert Krisztus hatalma az arról szól, hogy vajon hogyan tudok a bűnökkel, a vétkekkel szembenézni, hogyan tudok társas kapcsolataimban rendet teremteni, hogyan tudok jó illatú ibolyává válni, még akkor is, ha cipősarkot taposnak el, még akkor is, hogyha olyan bántalom ér, amelyet nehezen tudok feldolgozni, amelyre nehezen tudok választ adni. Kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. Nem kívánhatok mást ennek a témának lezárásaként, mint hogy ha nincs bölcsességünk, vagy nincs erőnk bizonyos kérdéseket dűlőre vinni az életünkben, menjünk oda ő hozzá, hiszen kinek van hatalma arra, hogy ezt a kérdést elrendezze bennünk? Nem másnak, mint a mi Urunknak, aki Jézus Krisztusért hajlandó szóválni velünk. Kinek van hatalma bűnöket megbocsátani? Nem ez a mi feladatunk. Nem ezért vagyunk a földön, hanem azért, hogy illatozzunk, sincsük azt az illatot, amely Krisztusnak jó illata. És ha máshova nem jut belőlünk, csak egy cipőtartra, akkor is elvégeztük mindazt, amit Krisztus ránk szeretett volna bízni. Mert minden bűn és káromlás megbocsáttatik, még az is megbocsáttatik, hogyha az Úr nevét szidalmazza valaki, csak a tudatos, Isten ellen lázadó természetet nem tudja talán megbocsátani az Úr, de ez legyen az ő dolga. Én nem fogok haragudni, ha mégis megbocsát valakinek. De ez az ő dolga. Egyedül ő az, aki ebben a kérdésben érzelmek nélkül tud dönteni. Hadd kívánjam mindannyiunk számára, menjünk oda ő hozzá, próbáljunk meg nála feloldozást, megnyugvást találni, mert ő az, aki egyedül a mi lelkünket meggyógyítani tudja, be tudja fedezni azokat a sebeket, amelyek talán jogosan értek bennünket. Amen.